Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
A barátság két dolgon alapul. Tiszteleten és bizalmon. Mindkettőre szükség van. Mindkét félnél. Millás reggeli.
A Millás reggeli szakmai együttműködő partnere az eMag webshop áruházak és marketplace üzemeltetője, az Extreme Digital eMag Kft.
Kicsi, közepes, de semmi esetre sem nagy. Nem a méret a lényeg, hanem a vállalkozó szellem.
A Millás reggeli KKV hírei következnek.
Na hát kérem szépen, ez a 32 milliárd forint, ez egyrészt példanélküli magyar startupoknál, másrészt pedig, hogy egy aforizmával, közkeletű aforizmával érjek, nem csak Brüsszelből, de a Holdról is szemmel látható összeg. Úgyhogy erről fogunk beszélgetni. Soha nem látott nagyságú befektetést kapott egy magyar startup, a Sion. Kádár Tamás a társalapító és ügyvezetője a társaságnak itt van velünk a vonalban. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt, köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat.
Na, örülünk, hogy itt vagy. Azért nem semmi, hogy kik jöttek be, tehát a befektető, aki korábban a Twitterbe, Uberbe, Snapchatbe és hasonló kispályások, meg a Netflixbe fektetett, most itt van nálatok. Nem is tudom, honnan kezdjük. Ja, kezdjük a végén akkor. Ők honnan jöttek, hogy sikerült megtalálni? Ugye ez most a második kör, a Series A kör volt tavaly, 10 millió eurós, ez most nagyságrenddel nagyobb, 94 millió dolláros kör, ez a Series B kör. Hogy sikerült őket bevonni?
Így van, elég egyszerűen történt az összekötetés. A meglévő befektető futott be nekik, de egyébként elég nagy volt az érdeklődés más befektetők részéről is, tehát én a Series A óta több mint 200 darab e-mailt kaptam érdeklődő befektetőktől, szóval szerencsék volt, ebben az ügyben nem volt nehéz megtalálni az új partnerünket.
Uh-huh. Akkor viszont tegyük tisztába,
bocsánat,
hogy mit
nem
tudtok.
Érti, bocsánat, miért? Aki nem érti, hogy mi ez a Series A, meg a Series B, ezek nem sportesemények.
Igen, ez a befektetési köröknek a neve. Series az első, és tehát pedig Series A, B a ugye a különböző nagyságú köröket jelképezi, és ugye, hogy időben megyünk előre ezek, ahogy növekednek így meleg sorba.
Jó, igen, igen. És az IPO-ig kell eljutni, ugye? Akkor ez lesz majd a... Legalábbis ugye a új befektető már eddig csinált, nem is tudom hány, de rengeteg, több mint 100-130 IPO-t, ugye? Úgyhogy tapasztalt ebben. Na, szóval mit tudtok, miért állnak sorba a befektetők, értetek? Mit tud a termék? Hogyan sikerült ezt kifejleszteni? Kicsit akkor avasd be minket így a történetében, meg mondjuk különösen az elmúlt egy évnek a fölfutásában.
Persze, tehát az elmúlt egy évben mi nagyon erős növekedést tapasztaltunk, és ez kimutatható volt a különböző ilyen statisztikai számainkban, amit az befektetők nagyon szívesen néznek, ilyen például ez a NDR, amit úgy hívjuk, hogy Net Dollar Retention, vagy ez a CAC, amit úgy hívunk, hogy ez a CAC ratio, tehát hogy vannak ilyen számok, nem csak ugye azt, hogy mennyi bevételt termelünk, hanem azt is, hogy mennyi időt térül meg egy adott ügyfél, vagy az, hogy mennyire ragadósak az ügyfelek, mennyit költenek nálunk, hogyan növekedünk velük együtt. És igazából nagyon, nagyon jó számokat tudtunk tavaly produkálni, tehát elég jól felfegyverkezve tudtunk kimenni a piacra az év elején és megtalálni az új befektetőt. Emellett igazából én kettő dolgot tudnák felhozni, hogy miért is találtak minket ilyen szexinek. Az egyik ugye az a termék, ami valójában elég máshogy működik, mint a többi piacon lévő termék, tehát mi megpróbáltunk egy olyan platformot fejleszteni, ami az embereknek a digitális új lenyomatát elemzi, és gépi tanulás, tehát machine learning technológiával pedig úgymond szkórozza, tehát úgymond egy skálát besorolja, hogy mennyire lehet rizikós egy online üzlet számára ez az adott ügyfél vagy tranzakció. A másik oldalról pedig, ami szerintem segített nekünk az egész projektben, pedig az, hogy mégis milyen fajta üzleti modellbe kínáljuk ezt eladásra. A többi játékos ellentétben, amit mi nyújtunk, az igazából egy nagyon egyszerű olyan, mint akár a Netflix vagy a Spotify, egy ilyen ingyenesen kipróbálható, ingyenesen beregisztrálható platformon keresztül, amit igazából mi úgy neveznek a piacon, hogy product-led dolog, de én ezt kettőt gondolom igazából legerősebb érznek, hogy mégis miért tudtunk ilyen gyorsan növekedni, tehát miért nyertük el a befektetők tetszését.
Hogy is működik ez az online csalás megelőző program, illetve kik a főbb vevők, és ők mi alapján döntenek, hogy milyen szolgáltatást vesznek igénybe?
Ez egy appin keresztül működik, tehát egy ilyen beköthető ugyanúgy, mint az összes több ilyen online üzletek által használt szoftver, tehát egy ilyen interfészek keresztül rácsatlakozik egy websájtra, és igazából ők átküldenek nekünk adatokat, illetve mi is beolvasunk adatokat az ügyfelek a böngészőjéből, illetve az eszközéről, teljesen láthatatlan módon és GDPR kompatibilis módon, és azonnal real time, tehát a valós időben visszaadunk nekik egy számot, illetve egy ilyen grafikus felületen pedig követik a tranzakciókat, csinálhatnak mindenfajta egyedi szabályt, együttműködhetnek a csapattagokkal, akik úgymond az ilyen csalásmegelőzési csapatban dolgoznak. Tehát igazából ez egy standard úgymond, mint a tegyük azt a Stripe, vagy a Braintree-nek az ilyen fizetési rendszere, hogy ők is apja platformok, tehát ez egy ilyen standard megoldás piacon a B2B szektorban.
Aha, tehát akkor engem, mint ügyfél, én vagyok vizsgálva, hogyha én valami online tranzakciót végeznék, tehát mire én eljutok a fizetésig, a rendszer már mindent tud rólam, tehát az eladó vagy a webshop tudja azt, hogy én mennyire vagyok kockázatos, vagy milyen ügyfelek?
Igen, ez úgy van, hogy igazából az ügyfelek tekintetében, hát a nagy része az ügyfeleknek azok ilyen fintech-szerű cégek, tehát a Revolut, a Molly például, vannak mindenfajta ilyen, úgymond ilyen online játékkal foglalkozó cégek, tehát akár a Story-t tudnám mondani, így, vagy
nekik,
a William
nekik Hill. Fontos ez, aha.
Uh-huh. Így van, és önmagában a folyamat az úgy néz ki, hogy egyrészt leolvasunk adatokat akkor, amikor valaki megnyitja a website-t, és csak először elkezd görgetni rajta, de igazából a valódi varázslat az akkor történik, amikor te beírod az e-mail címedet, vagy a telefonszámodat, mert akkor hívják meg ezt az apit, és akkor adjuk vissza nekik az adatokat. Tehát amikor, mielőtt igazából te fizetnél, vagy regisztrálnál, vagy bármilyen fajta, úgymond belépnél az ő rendszerükbe, azelőtt mi egy ilyen tűzfalként tudjuk ezeket a gyanús ügyfeleket kiszűrni, és amiket mi nézzük, az igazából olyan dolgok, hogy milyen fajta e-mailt használsz, hogyha mondjuk egy vadi új e-mailt használsz, amit előtte regisztráltál be, mert mondjuk több fiókot szeretnél nyitni, akkor azt mi meglátjuk, vagy hogyha eldobható e-mail címet használ valaki, esetleg hogyha VPN, vagy a Tor hálózatot használja, vagy olyan eszközt használ, ami mondjuk egy ilyen emulátor, vagy virtuális környezetben, tehát nem egy valódi ügyfélről van szó, mi ezeket a fajta különböző botokat, automatizált folyamatokat tudjuk felderíteni.
Aha, hát ez abszolút hasznos. És akkor itt nyilván az nyer, aki azt a legjobb hatásfokkal csinálja, és ezek szerint ti ebben nagyon jól álltok, mert hogy egymásnak ajánlanak az ügyfelek, és jönnek be nagy számban, ugye?
Így van, nagyon sok pozitív visszajelzést kapunk, és próbálunk igazából tanulni rengeteget az ügyfelektől, illetve bevonunk csomó olyan iparági szakértőt, még a termékfejlesztésbe is, akik láttak már és használtak ilyen rendszereket, tehát próbálunk nagyon így ügyfélcentrikusan gondolkozni, és olyan terméket építeni, amire igazából nekik szükségük van.
Nagyon jó a sztori és a növekedés is, de azért egy viszonylag erős mezőnybe léptek ezzel be. Tehát itt vannak azért mások a piacon, akik eléggé hasonló jó track recorddal rendelkeznek, mint ti. Mit látsz itt a legnagyobb kihívásnak, vagy a legnagyobb veszélynek?
Mi megpróbálunk egyébként kollaborálni más különböző megoldásokkal, tehát más versenytársakkal. Mi nagyon modulárisan állunk hozzá az egész probléma megoldáshoz, tehát nem kell az egész rendszert egybe is beintegrálni egy ügyfélnek, hanem ki tudja választani azokat a nagyon egyszerű kis modulokat, amik már egy kicsit segítenek neki jobb hatásfokkal működni, és ezáltal rengeteg konkurensünk van, aki használja mi apjainkat és rendszereinket egyébként. Ami nekünk egyébként ebben az évben a legnagyobb kihívás lesz, szerintem, az az amerikai piacon a növekedés, és ezért is választottuk valójában egy erős amerikai befektetőt. Azt gondolom, hogy mivel a legtöbb versenytársunk egyébként onnan indult, és Európába próbáltak betörni, nekünk az elmúlt években volt egy előnyünk azzal is, hogy mi meg Európából kezdtünk el indulni, és az európai piacon nagyon meg tudtunk erősödni. Most jöttünk el arra a fázisra, hogy ugyanezt replikálni kell az Egyesült Államokban, és szerintem ez lesz a versenytársakkal szemben is a nagyobb kihívásunk idén.
Mire használjátok a most érkezett jókora összeget? Hányan vagytok? Nagy rész a cégnek, gondolom, továbbra is Budapesten, és akkor még pár fontos dolgot, amit a tervekről kiemelné, szívesen meghallgatjuk.
Jelenleg 200 fő dolgozik a startupban, és ezt szeretnénk a következő 14-16 hónap alatt még 150 fővel kiegészíteni. Az egész termékfejlesztést és mindenfajta úgymond időzóna független folyamatot kiszolgáló csapattagot Budapesten szeretnénk felvenni, tehát továbbra is a csapat nagy része az itt Magyarországon fog növekedni. A különböző más irodáinkban, például Londonban, ugye Austinban, Jakartában pedig az olyan fajta folyamatokat fogjuk kiszolgálni, ahol pedig van egy időzóna függvény, tehát mondjuk teszem azt a üzletfejlesztéshez kapcsolódó folyamatok, akik ugye a lokális ügyfelekkel tartják a kapcsolatot, vagy akár ugyanígy az ügyfél kiszolgálással kapcsolatban, akik ugye segítik az integrációt, vagy a használatát a rendszernek, őket tervezzük azokban a régiókban felvenni. Magyarországon pedig, ahogy mondtam, teljes mértékben a termékfejlesztésre fogunk továbbra is fókuszálni, így rengeteg fejlesztőt és ezt kapcsolódó csapattagot fogunk keresni. Hát ami a cél igazából az az, hogy 5 éven belül mi legyünk úgymond a ezt mi úgy fogalmazzuk, hogy hogy az egyetlen használható, vagy az egyetlen működőképes valódi megoldás bármilyen online üzlet számára az érdekében, hogy az online csalásokat kiszűrjék. Ezt angolul szoktam mondani, ez a go-to solution, tehát, amikor valakinek mondjuk a CV-jén, a SEO-n, az egy olyan olyan szóként szerepelt, mint mondjuk az Excel, vagy a Word, mi ezt szeretnénk ötjön belül elérni, hogy ilyenfajta hírnévre tegyünk szert.
Nagyon jó hangzik, és akkor cél az IPO is?
Ez jelenleg nem egy cél, azt látjuk a piacon, hogy az IPO, főleg az elmúlt 3-4 hónap tőzsdei tapasztalatai alapján nem biztos, hogy a legjobb lépés lenne, vagyis legalábbis a következő 2-3 évben biztos nem. Meglátjuk egyébként, hogy 3-5 éves távlatban hogyan néz ki az ökoszisztéma. Ha ránézzünk olyan cégekre, mint például a Stripe, és egyébként mi sokszor hozzájuk vagyunk hasonlítva, ez egyik legnagyobb ugye fintech cég a világon, ők sem mentek IPO-ra, tehát nem publikus cégként működnek, és megvan az indok egyébként, van rengeteg előnye és hátránya, szóval ezt még mérlegeljük, de jelenleg nem tervezünk még ilyesmit.
Oké, Tamás, nagyon szépen köszönjük, sok sikert a továbbiakban is.
Gratulálunk az eddigiekhez, és akkor majd beszéljünk meg, és követjük, és akkor hajrá, csak így tovább. Szuper.
Nagyon szépen köszönöm, minden jót, sziasztok!
Szia!
Kádár Tamással beszélgettünk, a Sion társalapítójával és ügyvezetőjével. 32 milliárd forintos tőke injekciót kapott a cég, ami soha nem látott nagyságú befektetés.
Ilyen, az olyan, mintha ilyen segítő. Tehát ez inkább befektetés.
Befektetés,
tehát,
így van.
Azt inkább akkor szoktok mondani, hogy
valóban
valaki
nem
gondban
tőke injekció,
van,
hanem ez egy befektetés. Így van.
Igen.
Így van.